Egy néhány szót a ifjakhoz és a gyerekekkel szeretnék szólni. Gyerekek, ifjak, megígéritek azt nekem, hogy esetleg a kérdezek valamit, akkor válaszoltok. Jó? A ifjabb kicsik is és nagyok is. Úgy szeretném az igét idézni, hogy azért a felnőttek is tanuljunk belőle. Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. és 32. verseit olvasom. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének király székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a jókat a kecskéktől. Különleges dolog, nem? Hadd kérdezzek meg valamit, ifjak, itt elsősorban is, kérem a figyelmeteket, hogy mi a jellegzetessége a kecskének? Tessék? Na, tessék. Na, hát, kérdezem. Ha mielőtt ezt kérdezem, mi a jellegzetesség a báránynak? Felnőttek, segíthettek, sughattok a ifjaknak. Tessék?
A bárány
szerint. Bárány szerint. És a kecske?
Nem szerint.
Nem szerint. Bizonyám. Képzétek el. Hadd említsek valamit, megadatott az nekem 4 évvel ezelőtt voltam Izraelben, és kíváncsi voltam, hogy ott, ahol valóban Jézus Krisztus élt, és ténykedett, hogy van. És képzétek el, milyen különlegességgel találkoztam, hogy én csak fehér bárányokkal találkoztam, és fekete kecskékkel. Nem arról van szó, hogy a szín meghatározná egyáltalán az állatoknak a sorsát, de hadd kérdezzük meg, a fehér színnek van valami jelentősége? Tessék? A tisztaság. És a fekete? A bűn. Igaz? A rosszaságnak a jelképe. És képzeljétek el? Azt mondja a Bibliánk, idézzük, hogy ahogy amikor az Úr Jézus egybegyűjt a népeket, akkor, hogy ki lesz, akik örökké fognak élni a bűn nélküli világban, és kik nem fognak örökké élni, ahogy a pásztor elválasztja a jókat a kecskéktől, úgy fogja őket különválasztani. Miért kell különválasztani? Szakemberektől megkérdeztem. Pásztoremberektől. Miért kell különválasztani? Valamelyik ifjú meg tudja mondani? Felnőttek. Ti tudjátok? Hát, majd megtudnánk, hogyha együtt lennének a karámban, mert megtudnánk. Értitek? Hadd lássuk meg, testvérem, Jézus Krisztus azért mondja a Szentírás, hogy ő az Isten báránya, emlékezzek rá, mint bárány, amely mészárszékre vitetett, és száját nem jutotta meg, hogy azt mondja, hogy a bárány, Jézus Krisztus maga ott áll a Sion hegyén, 144 ezerre, emlékeztek rá, valóban fogalmazunk-e pontosan, kik fognak örök élni? Ifjak, mit gondoltak, kik fognak örök élni? Ha most jelképes beszédben mondjuk, kik fognak örök élni? Tessék? Szelidek. Még egy másik mondás, tessék?
Bárányok.
Bárányok, így van. Rátok kérdezek, ti is? Csak bárányok fognak lenni a Sion hegyén? Mi is? Igen, erről szól. Gondoljátok meg. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. És azt mondja, elébe gyűjtetnek mind a népek. Nyilván tanultak a szombatéskai tanulmány, bibliai tanulmányban, hogy ez a különválasztás, meg ez a véglegesítés mikor történik. Felnőttek, tudjátok, hogy mikor? Mikor? Most. Mondjuk, igaz? Most folyamatosan valaki megy Jézus Krisztuson keresztül, Jézus által, ami szeret atyánkhoz, bűnbocsánatot nyer. Hadd említsek egy példát, azzal egész pontosan két példát itt ezzel kapcsolatban. Amikor én ifjú gyermekként és a Bibliát olvastam, és ezt a történetet, akkor képzeljétek el, magam elé képzeltem Jézus Krisztus középen, ne lepődjetek meg, középen, És azt láttam, hogy az emberek fölsorakoztatva az egyik oldalról, a másik embercsoport pedig a másik oldalról. Én szerettem volna mindenképpen örökké élni, és mit gondoltok? Azt fantáziáztam ki, hogyha netlán én nem jó oldalon lennék, az Úr Jézus Krisztus intézkedése szerint, akkor én mit csinálok, mit gondoltok? Ne lepődjetek meg. Felnőttként is visszagondolok arra, hogy mire gondolnánk. Elmondtam. Azt gondoltam, hogy ha az Úr Jézus nem venne észre, akkor én a hátam mögött átmennék, átszadnék a másik oldal. Miért van ilyen? Hogy átszaladhatunk egyik oldalról a másikra? Értitek? Különleges dolog? Valóban így van. Nincs ilyen dolog. Vagy a Jóisten megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden hamisságból, és valóban bárányá tesz bennünket. Azért itt megállítom a mondatomat egy picit. Hajlamosak vagyunk valamennyien kecske természetűek lenni? Úgy magunktól? Úgy születéstől kezdve? Igen? Az Isten megcsinálja csodát, hogy bárányokká válunk? Igen? Tisztít magának egy kivált képen volt népet, minden jócságát igyekezőt? Erről szól az írás. Hadd említsek, gyerekek, még egy valamit a kecskével kapcsolatban. Valóban semmi nem állhatott az útjába. Volt két kis kecskénk, a szüleimnek addig úgy mondjuk sírtunk, tehát addig kérleltük, amíg végül szerzett két kis kecskét, volt egy kis udvarunk, hát ne tudjátok meg, hogy az a két kecske mit csinált. Aztán egyszer különlegesen, képzeld el, hogy egyszer fölszaladt a háztetőre, és a kupcserepeken rohangált. Hát azt gondoltam, hogy na most onnan nem fog lejönni, összetéri magát. Nem tört össze magát. Hadd kérdezem, Krisztus nélkül, igazi őszinte megtérés nélkül ilyen rohangáló kecskék vagyunk? Vagy kecskék lehetünk? Sőt, egyszer másszor, amikor Sátán rászed valamire, akkor bezenkedünk, mehetünk az Isten bűnbocsánatért, kegyelemért, de azt mondja az Úr igéje, külön választja a népeket, ahogy a pásztor elválasztja jókat a kecskéktől. Szívből kívánom, és köszönöm szépen, hogy hozzászóltatok. Szívből kívánom, hogy valamennyien ilyen bárányok legyünk az Úr kegyelméből, hogy valóban együtt legyünk vele az országában. Ugyanúgy Máté evangéliumánál maradunk az Isten igéje tanulmányzásában, és a Máté evangélium a 25. fejezetének az első versét szeretném csak olvasni. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a tisztűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Megkérdezem a kedves gyülekezetet, hogy általánosságban ismerős, ugye, a tisztűz pillázata, ugye? Szeretném mondani, lépte nyomon, amikor a tisztűz pillázatát olvassuk a Szentírásból, mindjárt az jut eszünkbe, hogy van öt okos, meg öt bolond, igaz? Vagy balga, ha finoman szeretném megfogalmazni. Ha fogalmazom meg, az Isten igény nem véletlenül mondja miért, mert nincs attól fájdalmasabb dolog, amikor valaki örökké élhetne, és győzelmet szerezhetne Krisztus által, és az Isten kegyelme ajándékát nem fogadja el. Hadd említsem, kedves gyülekezet, hogyha megnézzük ez a pillázat az utóbbi időben nekem azt mondja elsőlegesen, hogy a szüzek kimentek a vőlegény elé. Akkor kérdezze benneteket, a tisztűz pillázata miről szólhat? Miről szólhat? Tessék, mondjátok hangosan. Az Úr Jézus dicsőséges jöveteléről, nem? Értitek a dolgot? Ha megnézzük, és hadd említsek még egy valamit, néhány mozanat erejéig, ugye kevés időnk van, néhány mozanat erejéig szeretném, hogyha néhány úgynevezett címszóval végigmennénk majd a Máté evangélium 24. fejezetében, hiszen a végidőre vonatkozó jövendőléseket mondja Jézus Krisztus, és amikor az írásból így olvashatjuk, hogy akkor lesz hasonlatos a mennyek országa a tisztűzhöz, Értitek? Akkor kiderül, hogy végig Jézus visszajöveteléről, a nagy reménységről, nagy bizonyosságról szól, hogy földünk történelmének a lezárudása ez. És amikor Jézus eljön ünnepélyesen, az előbb szóltam, akkor lesz az igazak föltámasztása is. Igaz? Akkor lesz az üdvözülteknek, az életben lévő szenteknek az átváltozása is teremtői szó hatására. Igen? Valóban azt mondja az Úr igéje, aki győz, megadom annak, hogy ez én királyszékem, bűjön velem. Erről szól. Hadd kérdezzek meg bennetek, testvéreim, hogy véletlen, hogy ennek a közösségnek az a neve, hogy Advent mozgalom? Miért? Valaki kitalálta, vagy pedig az Úr üzenete a végső reménység, a egész világhoz szóló üzenet ez, nem? Jézus eljön. Hadd fogalmazzam meg előttetek, kedves gyülekezet, hogy a jó néhányszor, mint hogyha nem igazi reménység volna, és megállítom a mondatomat, a reménység. A reménység az reménykedés, vagy bizonyosság? Tessék? Nem hallom. Bizonyosság, nem? Azt mondja az apostol, tudom, hogy kinek hittem, nem? És bizonyos vagyok benne. Hadd utaljak arra, ebben az igében, a 25. fejezet első versében azzal találkozunk, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Ajánlom figyelmetekben, nézzük meg, hogy a pillázatok többségében a mennyek országáról szóló üzenetet tartalmazza. Mi a mennyek országa? Hát azt mondjuk, hogy a mennyek országa az, ahová Jézus elvisz bennünket, ami szeret atyánkhoz. De az Isten igéje szerint Jézus azt is mondta, hogy az Isten országa ti bennetek van, nem? Igaz? Ez is mondja. Hadd fogalmazom meg, kedves gyülekezet, akik esetleg megjegyzik a Szent Lélek által, az ige ezeket a szempontokat veszi elő, az egyik üzenet, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, a szerető atyánk elküldte ebbe a világba, és vállalta a bűn büntetését értünk, és Krisztus által van örök élet. Van föltámadás, van újjáteremtett föld. Másik üzenet. Nem majd szabadulunk meg a bűn rabságából, hanem mikor szabadul meg valaki? Most. Így mondja az Úr Jézus Krisztus János 5.24-ben, idézem az igét. Aki hallja én tőlem a beszédeket, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, nem megy a kárzatra, hanem által ment a halálból az élete. Vagyis azt mondja az Úr Jézus Krisztus maga, hogy aki szövetséget kötött, elfogadta az Isten szövetségét, gondoljuk meg, és a Szentlélek által újjászületik, azt mondja, hogy átment a halálból az élete, elkezdte az örökkévalóság életét. Igen? Hatalmas örömüzenet? Jön a harmadik üzenet, gondoljuk meg, hogy valóban Jézus nem sokára valóságosan jön, szemmel láthatólag, új testet ad nekünk, elvisz bennünket a mi szerető atyánkhoz, a világ mindenség központjába, majd 1000 évvel később pedig az új Jeruzsálem leszáll, az üdvözöltek itt lesznek ezen a földön, nyilván lesz a gonoszok megítélése, és az üdvözültek szemlátára az egész földet újjá teremti, és soha betegség és nyomorúság és szenvedés nem lesz. Hatalmas örömüzenet? És ezt nem sokára mi élhetjük át? Nem azért fogalmazom, kedves gyülekezet, hogy már azért mondom, mi élhetjük át, hogy már ott is vagyunk, de az előbb kérdeztem, reménykedhetünk, vagy bizonyosak lehetünk? Megerősített a mindalatt Isten? Hadd folytassam tovább, itt az igéből idézzük, azt mondja, hogy a ti szűzhöz. Miért szűzek? Tessék. Igéből tudjuk a választ, Jelenések 14-ből. Asszonyokkal nem fertőzték meg magat, mert szűzett. Miért? Tehát olyan fajta tanítások, az asszony az egyházat jelenti, ugye van a tiszta egyház, meg van a parázna asszony, és azt mondja a Bibliánk, hogy igenis elfogadták Jézus bűnbocsájtásáról a megváltásról szóló igazitalitást, az helyesen képviselik, és a sátán a másik hatalom is munkálkodik ezen a földön, és ezekkel a tanításokkal nem vegyül, nem fogadja be se szívébe, se lelkébe, igaz? Hanem megőrzi tisztán, és hadd fogalmazzuk meg, nagyon fontos dolog visszatérve, hogy várja a vőlegényt. Advent hívők? A tisztűz mind várja a vőlegényt? Tessék, igen. Ne lepődjetek meg. Azt írja Ellenvájtól, idézem, hogy így mondja, hogy mind a tíz, a balgákra, a bolondokra vonatkozóan is úgy szól a testvérünknek a megfogalmazása Bibliával összhangban, hogy szerették és védelmezték az igazságot, csak megelégedtek a Szentlélek felületes hatásával, és az új emberük nem esett a kősziklára, hogy teljesen szétszúzódja. Értitek? Erről szól. Nem azért, hogy a mindenható Isten ennyire leszűkítené a dolgokat, mert a megmentő kegyelmet ajándékul kapjuk. Nem az lesz az elkározások, hogy valaki bűnt követett el, hiszen valamennyien vétkeztünk, és szűkölködünk Isten dicsőség nélkül. Az elkározás oka egyetlen egy ok. Ezt a bűnbocsájtó kegyelmet valaki nem igényelt és nem fogadta el, amit az Isten ajándékul ingyen kegyelmű felkínál, igaz? De erről szól. Hadd utaljak még valamire a lámpásra. Mi a lámpás? Az Isten igéje szerint. Mi a lámpás? Zsoltár 119. fejezet, tehát 119. Zsoltár 105. vers. Lábaimnak szövét neke a te igéd, és ösvenyen világosság. Valóban mindegyiknek a kezében van lámpás, világ is. Mi árt a világit? Olaj? Mi az olaj? A Szentlélek. A Szentlélek bizonsága szerint, igaz? Mindegyik bibliai tanításában volt olaj? Beszéltek is Jézus eljöveteléről? Igen. Csak azt mondja a Bibliánk, hogy az egyiknek fokozatosan kifogyott az olaj. Miért? Mondjuk ki nyíltan, erre nem térünk ki részletében. Miért? Mert a szelencéjében, mutassátok meg, a szelencéjében, igen? Az Isten lelke a szívben van, valóban, akik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiai legyenek, mert az Isten lelke belülről munkálkodik, és ad hatalmat az ő szavuknak, ad hatalmat az életüknek, és kifogyott. Olvashatjuk az írásból. Hadd térek a mai tanulmánynak a leglényegesebb részére. Hadd említsem nektek, testvéreim, hogy ezt az igét, magát a példázatot szoktuk tanulmányozni és átgondolni. Ez a szó nem nagyon kapott hangsúlyt sokáig, legalábbis számomra nem, és így olvasom, hogy akkor hasonlatos lesz. Jelente valamit ez, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa a tisztűzhöz? Akkor. Hadd említsek egy másik szép igét, Malakiás proféta könyve, 3. fejezetének 16. verse így mondja, hogy akkor tanakodnak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig hallgat és figyel, és egy emlékkönyv iraték azokról, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét, és azon a napon, amelyeket én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, mint kiké kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És meglátjátok, hogy különbség lesz az igaz és hamis között. Csodálatos dolog? Akkor. Hadd lássuk meg. Mit jelent ez, kedves gyülekezet, hogy akkor? Akkor hasonlatos lesz. És most egy picit mondtam, hogy néhány perc erejéig szeretném, hogyha néhány pillantást vetnénk a Máté Evangélium a 24. fejezetére, és vizsgálódnánk. És kérdezzük meg, hogy amikor Jézus Krisztus ott van a tanítványokkal az Olajfák hegyén, és vele szembe az egész város, és benne a templom, ugye? Akkor a tanítványok kezdték mutogatni a templomot, igaz? Nézd meg, micsoda hatalmas kövek. Tetszett a templom a tanítványoknak? Értékesnek tartották? Igen. Miért? Hadd kérdezzük meg. Jézus is értékesnek tartotta, hiszen valóban Jézus az ő jelenlétével és tanításával szentelte meg igazán ezt a második templomot? Igen. Nagyobb lesz a dicsőség. Olvashatjuk Ágós próféta könyvében. Mégis Jézus azt mondja, hogy kőkövön nem marad. Miért? Hadd kérdezzük meg. Ragaszkodtak a templomhoz? Igen. És a templom építőihez? Jézus Krisztushoz? Értitek? Hadd fogalmazzuk meg, hogy ne jelképes beszédben szóljunk csak. Hogy egy vallásosság, vagy egy vallásos közösséghez való tartozás nem ment meg bennünket. De a Krisztussal való közösség, nyilván, ha a Krisztus van, és az ő népe is van, ott ahhoz igen, nem? Hadd folytassuk tovább. Azt olvastuk, hogy a tanítványok odafordultak Jézushoz, hogy micsoda a jel lesz, figyeljük meg ezt a kifejezést, micsoda a jel lesz a te jövetelednek és a világ végének. A jel. Egy nagy lépést teszünk, Jézus elmondja, emlékeztek rá, hogy a fügefáról vegyétek a példát. Amikor már levelet hajt, emlékeztek rá, zsendő levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár, azonképpen ti is, amikor ezeket látjátok beteljesedni, tudjátok meg, hogy közel vagyok az ajtó előtt. Pontosítsuk megint a jelképes beszéd, milyen ajtó előtt van közel? A mennyei templomban, de úgy van a mennyei templomban is, ha most a megváltási tervet nézzük, ott van a Szentek Szentjében, és azt mondja az írás, hogy amit Jézus Krisztus bezárt, emlékeztek rá, nem nyitja meg senki. De amikor bement a Szentélybe és megnyitotta, ugye senki be nem zárja, de elmondja a Szentírás, hogy lesz egy nap, amikor nem lesz megtérő tovább, és Jézus kilép a Szentek Szentjéből, mert nincs megtérő tovább, és bezárték az ajtót. Igaz? Nyilván igazad van, hogy a szívünk ajtaján is ott áll, ima az ajtó előtt áll, aki zörgetek, mondja az Urikéje. Hadd folytassuk tovább. Érdemes odafigyelnünk, miért éppen a fügefára vonatkozóan vette Jézus a példát. Miért? Láttatok már fügefát? Magyarországon kevés van, de láttatok, vagy ismeritek? Ifjak, ismerős? Na tessék, mi a jellegzetesség a fügefának? Megmondja? Erről szól. Tehát a gyümölcs már korán látszik? Igaz, hogy még akkor nem fogyasztható, igaz, de már látszik? Erről szól. Hadd kérdezzük meg, amikor egy ember Krisztussal közösségre jut, ugyan még nem teljesedett ki a gyümölcs, a lélek gyümölcse, de már látszik? Megjelentkezik egy ember az isteni természettel, és már készséges lesz, és alkalmas lesz, hogy szerető szívű és szelíd, és béketűrű legyen? Ez az Isten gyermekeinek a jellegzetessége? Ezért mondta Jézus, nem? Hadd említsük tovább. Szeretném mondani előttetek, kedves gyülekezet, Jézusnál én reklamáltam, amikor a proféciákat olvastam, Máté 24-ből, hogy Jézus azzal kezdi, meglássátok, hogy el ne hitessenek titeket. Reklamáltam az Úr Jézusnál, hogy Uram, nem lenne jobb, hogyha úgy kezdted volna a jeleket. Földrengés, éhség, járványbetegség, nemzet támad nemzet ellen, igaz? Kézzelfogható a dolgok. Földünk végveszélybe került, nincs levegő, nincs víz. Ismerés, igaz? Hogy bajban van világon. Miért mondta Jézus háromszor és Máté 24-ben, miért mondta, hogy meglássátok, el ne hitessenek titeket? Jel? Komoly jel? Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, ha lehet elhitetik a választottakat is? Nem az a választott, kedves gyülekezet, akit az Isten választott. Mert Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözöljön és az igazság ismeret eljusson. Hanem az, aki választott az Istent, elfogadta és befogadta hitáltal, ajtó előtt állok ki, zörgetek, és valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Igaz? Itt van a Szentek békességes tűrése, Jelenések 14-12, jellegzetessége ez a három. Itt van a Szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait, tehát Krisztus által engedelmes életet élnek, Jézus hitéhez hasonló hiten rendelkeznek. Valóban jellegzetes? Erről szól. Hadd folytassam. Valóban különleges dolog. Jézus Krisztus azt mondja, el ne hitessenek titeket. Nincs időnk arra, hogy részletesen beszéljünk, hogy Jeruzsálem pusztulás előtt milyen végzetes hiba volt, hogy volt egy hamis proféta, akik végigjárt a város, és azt mondták a benne lakó zsidóknak, hogy maradjatok biztonsággal, mert az Isten meg fog védeni benneteket. Így írja Józsefus Flavius, hogy ennek a hamis profétának a lelkén száradt sok ezer zsidónak az élete gondjátok meg, mert elhitette őket. Miért hallani lehet arról, hogy békesség, biztonság? Csodatos egység, itt leszem a földön, élünk, erről szól az írás. El ne hitessenek titeket. Majd lépünk tovább, és nézzétek meg, kedve gyülekezet, azt mondja Jézus Krisztus, hogy amiről a Dániel proféta szólott, hogy a csapatok ott állnak a szent hely körül, emlékeztek rá? Mit csinálnak az Isten gyermekei akkor? Fontos üzenet? Értitek a tisztus példázatával kapcsolatban, hogy akkor mit csináljon? Ezt mondja, akkor hasonlatosan mennyek országa. Azt mondja az Úr igéje, hogy amikor a csapatok körülveszik várost, akkor fussanak hegyekre. Hadd mondjuk pontosan, mi történt, emlékeztek a Jeruzsálem pusztulás előtt? A Titus csapatai körbevették a várost? Jel volt ez a hívők számára? Megtörtént az isteni csoda, hogy egyszer csak ezek a csapatok elvonultak a fal alól? Mire volt lehetőség a hívőknek, benne a tanítványoknak is? Mire volt lehetősége? Mit vittek magukkal? Kérdezze benneteket. Mit vittek ki magukkal? Megmondja? A Lótnak szóló üzenet megvalósult az életükben, hogy mentsd meg a életedet. És azt mondja, ne szálljon, hogy a házából valamit kivigyen, igaz? Csak mentsd meg az életedet. Különleges dolog. Most nem arról van szó, testvérem, valakik mindjárt beazonosítják, hogy kérem, hát akkor hagyjuk el a városokat, és akkor erről szól. Ennek lelki, nagyon komoly lelki jelentősége van, hogy mennyire vegyülünk be a világ szokásaiba, és a világ értékeibe, vagy pedig mennyire figyelünk Jézus Krisztus tanítása szavára. Azt mondja az írás, hogy valóban akik elfogadták, azok kimenekültek, utána körülvették a csapatok Jeruzsálemet, és akik a templomhoz ragaszkodtak, elpusztultak. Hadd kérdezzek rátok, testvérem, hogy lássuk, ne jelképes beszéd. A beteljesedik, és szeretném, hogy akinek lelkifüle van, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetek, mondja az írás. Egyértelmű, hogy az írás szemünk előtt teljesedik be, Jelenések 13:8, hogy annak, akiért imádják őt a földnek minden lakosai, azoknak, akiknek neve nincs bírva az életkönyv bárányai. Az egyházak és az államhatalmak összefonódása, az egymás szövetség megerősítése egyre inkább nyilvánvaló lesz az egész világon? Erről szól a Biblia. Gondoljátok. És akkor hadd mondjuk, hogy most nem jelképes beszédben, testvérem, a Föld történelmében ilyen kényelmes helyzet a hívőknek soha nem volt, mint most. Ahol tulajdonképpen belegondolunk, hogy a hitelveink szerint élhetjük hiteletünket. Most nem a pillanatnyi államhatalomra vagy kormányra, hogy ilyesmire gondoljon, véletlenül se erre gondoljon valaki. Belegondoltok, testvérem, az evangéliumot hirdethetjük személyesen és evangelizáció sorozatainkban? Hirdethetjük? Ha visszagondolunk az elmúlt évszázadokra, testvérem, vajon az Isten gyermekének voltak nehézségek és üldözött állapotaik? Igen? Hadd lássam, én úgy látom profétikusan, testvéreim, hogy pillanatilag, mintha a Titus csapatai elvonultak volna, tudjátok, és amikor Isten gyermekei kifutnak, amikor Isten gyermekei döntenek, amikor hirdetik az evangéliumot, bezárul a kör. Igen, ezt mondja a Bibliánk. Ott folytassam tovább. Jézus Krisztus azt mondja, hogy annyira leszükül a végidőben ez a nehézség, hogy így mondja, imádkozzatok azért, hogy a ti futásatok ne télen legyen, se szombatnapon. Miért mondja ezt Jézus? Szeretnék az apostolokra hivatkozni. Hallottatok róla Én így hallottam, hogy visszapergették azt, hogy mikor volt az a nap, milyen napra esett, amikor a tanítványok és a keresztények Jeruzsálemből futniuk kellett. És futhattak. Azt hallottam, úgy visszamenőlegesen, hogy a naptár tudományos megállapításokkal, hogy egy csütörtöki napra esett. Képzeljétek el, nem szombaton futottak. Ha belegondolunk, azt mondja az Úrás, hogy ne télen se szombatnapon, akkor kérdezze benneteket, akkor sok évig tart az az utolsó küzdelem az Isten gyermekei számára az utolsó nehézség? Vagy imádkozzunk, hogy ne télen legyen se szombatnapon? Igaz? Jó Istennek különleges kegyelme. Utána Jézus Krisztus azt mondja, testvérem, nézzétek meg, hogy Noé napjaihoz lesz hasonló. Miért? Elmondom. Testvérem, én magam is úgy prédikáltam, meg sok testvéremtől is hallottam olyan prédikációkat, meg tanítást, meg ígéretetést, hogy Noé napjai arról szólnak, hogy esznek, isznak, házasodnak, férhezmennek, mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy együnk, igyunk, ugye a kívánságok kiteljesítése, sőt, erkölcstelenség, és nem veszek részt semmit, erről szól a Noé története. Kérdezzek téged, testvérem, miről szól még Noé története? Miről szól, szeretett testvérem? Tőletek kérdezem, miről szól a Noé története? Mi a lényege Noé történetének? Megmondjam? A bárkáról? Hogy 120 éven keresztül prédikált, a bárkát építette a szárazföld kellős közepén, és csúfolták, és gunyolták, és hittek benne, Noé és családja. Igen, de sokan hittek benne. És akik hittek benne, bementek hitben a bárkába, és az Isten átmentett az új világra. A végidőben Isten gyermekei bemennek bárkába, ami Jézus Krisztus. Gondoljátok meg. Van Istennek nép a végidőben is? Van. Azt mondja az írás, ajánljon figyelmetekbe, fussatok ki belül egy népe, hogy ne legyenek bűnrészesek, és ne köpjatok az ő csapáséból. Igaz? 120 éven keresztül prédikált, épített a bárkát, mindenét belefektett a bárkába, és hitben bement, és nyilván önkéntesen szabad akaratból a családtagok is, igaz? De hadd kérdezzek még valamit. Milyen különleges jele volt annak, bizonysága volt annak, hogy valami különleges esemény készül, hogy mentek be az állatok? Tessék? Hadd mondjam nektek, akik úgy még a Biblia tanulmányozó emberek, minden bizony a Noé nem foglalkozott mással, tudjátok, valóban ki tudja, hogy hány hónapon keresztül terelgette, hogy te is bemész, és te is bemész, és beterelgette az állatokat. Nem? Azt mondja a Szentírás, képzeljétek el, hogy az állatok bementek az Isten utasítására. Méghozzá mondta, testvérem, ezt szeretném pontosítani, mert két-két pár volt a tisztátalan, és hét pár, tehát mondjuk kinyíltan, négy, hogy a ifjak is hallják és lássák. A bárányból mit gondolsz, hogy hány bárány ment be a Noé bárkájába? Segítsetek, szülők! Tessék, mondjátok meg! A bárányból 14, és az oroszlánból 4. Testvérem, hadd mondjam nektek, nem több, nem kevesebb. Különleges jel volt, különleges csoda volt az akkor létező emberek számára, a jelek bizonyságaként, hogy az emberek nem mentek be, és az állatok, igen? Igen? Ezt mondja az írás. És hogy még tovább, valóban erről szól a Noé története. Hány nappal korábban zárta be Isten a bárkajtót? Akkor zárul le a földön a kegyelmi idő, amikor Jézus megjelenik? Vagy hamarabb kell döntsenek emberek, mert utána már, mivel Isten bezárta a bárkajtát, mentek oda a Noé bárkához és dörömböltek, hogy Noé, tudod, hogy én segítettem neked, tudod, hogy én jó barátok voltunk, hogy építettem, emlékezz rá, tudod, hogy mennyire közeli barátok és lelkitársak voltunk, igen? Miért menekültek volna be? Félelemből? Azt mondja a Szentírás a végnapokban, hogy futnak majd emberek tengertől, tengeri nem kenyér és húz után a éjségükben, hanem az Isten beszédének hallgatás után, de már nem találják? Miért? Mert félelemből. Nem éreznék jól magukat. És hadd folytassam tovább, testvérem. Jézus azt mondja ezután, hogy legyetek készen ti is, amely órában nem gondoljátok, abban jön az embernek fia. Az Isten megcsinálja, hogy a végidőben tisztít magának egy kivált képen való népet, minden jócselekedet igyekezett, gondoljuk meg. És ezután különleges dolog Jézus az utolsó szakaszban elmondja, hogy figyeljétek meg, akkor lesz két szolgacsoport. Igaz? Kétfajta szolga. Melyik lesz a két szolga? Az egyik, így mondja a Szentírás, Jézus szavait idézzük, hogy idejében az eldelt az Isten háza népének, tehát a hamisítottan tanítást adja, másik, a részegesre kell lenni és inni kezd, kettős profécia, tehát egyrészt átvesz a világ szokásait, másrészt pedig a tévtanításokból is eszeget, gondoljuk meg. Míg az egyik valóban idejében ad eldelt az Isten háza népének, tehát valóban készül és készít másokat is. A másik pedig azt mondja az írás, hogy nem elég, hogy a részegesse kell enni és inni kezd. Tehát mondjuk ez egy lelki részegség elsőlegesen, az előbb említettem már. Hanem azt mondja Jézus Krisztus, hogy ugyanakkor, hogy azok, akik idejében adnak eledért az Isten háza népének, a saját hittestvéreik ütni és verni kezdik szolgatásait. Igaz? Hadd mondjam, szinte, ha belegondoltok most, majdnem fölfoghatatlan számukra, hogy lehet az, nem? Jézus elmondta, hogy a saját gyülekezeteiből kirekesztenek benneteket, emlékeztek? Idézek Ellen White-től a Nagy Küzdelem című könyvből egy-két mondatot. Sokan, akik hittek a harmadik angyal üzenetében, de az életük az igazság által nem szentelődött meg, az igazságot világosan fogják fölfogni, és amikor a próba jön, egész pontosan a vasárnap rendelet megjelenik, akkor azt mondja, hogy a saját testvéreiknek legelkeseredettebb ellensége lesznek, és a hatóságokat ők fogják ellenük felingerelni. Különleges dolog? Hadd mondjak, hogy valóban különleges dolog. Nem nagyon szoktunk erre a két szolgacsoport úgy gondolni. Kérdezzük csak meg, a nem igaz szolga, hamis szolga mit mondogat a szívében? Hallogatja még az én uram az övetet? Lehet, hogy ezek is adventisták, tehát ugyanezek Krisztusváról. Kérdezze benneteket. Miért a világfiai beszélnek arról, lásd a különböző egyházakat, hogy Jézus nem sokára visszajön? Hogy a gonoszságnak vége lesz? Hogy elviszi az övéit nem sokára mennybe? Beszélnek erről? Nem. Hadd mondjam, második János Pál közé tett az enciklikáját, hogy Noéval túlélve, hogy itt a harmadik ezer éve egy béke ezer éves korszak lesz itt ezen a földön, és az Isten uralkodni fog az ő papjaival. Képzeljétek el. Hallogatja még az én uram hazajött, ezt mondok, hogy a szívében, nem a szájával, szívében. És hadd térjünk ki, most egy a kezdeti ige vershez, azt mondja a Szentírás, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa Tisztushoz. Kérdezze benneteket, csak néhány dolgot villantottam fel, nem azért, hogy ezek a dolgok nem ismeretesek valamennyitok számára. Valóban különleges dolog, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa Tisztushoz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé? Készülnek ezek az emberek a vőlegénnyel találkozni? Az ötokos valóban igazán készült? Mondjuk kinyíltan, igaz? Igaz, hogy rájuk is hat a Szentírás bizonyság, azért rájuk is hat bizonyos fajta bódultság, vagy úgy mondjuk szendergés, de semmiképpen, ha belegondolunk, hogy egy lámpás hogy lehet tartani, még hogyha nem is olyan fényerővel virágol, mint hogy a Szentlélek késő esőjének az erej és hatalma, de hogy lehetne egy lámpást tartani úgy, hogy közben valaki alszik? Van a szelencéikben is olaj? Befogadták az Isten lelkének vezetését és tanácsát? Értitek a dolgot? Akkor hasonlatos lesz a mennyek ország. Elővették a lámpázsra, és kimentek a vőlegényei. Testvérem, hadd utaljak arra végezetül, hogy csodálatos dolog várni. Szoktatok várni vendégeket, családtagokat? Szoktatok várni? Esetleg olyanokat is, akikkel ritkán találkoztok? Szokott előkészület is lenni? Igen? Sőt, azt mondja az Úrigé, hogy olyan előkészület, hogy ez ettől a vőlegénytől gondoljuk meg, még mennyasszonyi ruhát is kapunk, emlékeztek rá? Azaz pontosan mennyegzői ruhát is kapunk, így van? Így van? Megjelentünk? Boldogok azok a bárány mennyegzőinek vacsorája hivatalosak, jelések 19-ből idézők. Miért? Mert azt mondja, hogy felöltöztek tiszta és ragyogó fehér gyolcs, mert a fehér gyolcs a szent igazságos cselekedetei. Csodálatos dolog? Igen, erről szól. Testvérem, Ellen White-tól egy mondatot szeretnék olvasni, hogy bátorító legyen és vigasztalás legyen mindannyiunk számára. Tiszis példázatának az írásából szeretnék olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, csak egy mondatot. Kelet több országában ugyanis este tartják a mennyegző ünnepségeket. A vőlegény este kéri ki aráját, és vezeti saját otthonába. Hol tartunk most? Hadd mondjam nektek, testvérem, szeretném mondani, bevallom azt, nem azért, hogy előttetek el vezekeljek, de amikor azt a szokványos szép igét, hogy János Evangélium a 14. fejezet első 3 versét szoktuk idézni, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhelye van, akkor elmondjuk, és úgy bátorítjuk, és vigasztaljuk egymást. Azt mondja Jézus Krisztus, így folytatja tovább, hogy magamhoz vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is. Hadd kérdezzem meg, testvérem, kiért jön Jézus? Tessék. Tessék, te is megszólalsz. Kiért jön Jézus? Segítsetek. Kiért jön? Elmondjam? Azt szoktuk mondani, ha a hívőkért, ugye? Azok, akik ragaszkodnak az igazságához, akik megtartják az parancsolatokat. De szeretném, hogy meg sokakért jön. Kiért jön Jézus? Tessék, mondja az angol. Igen, mondjuk, hogy értem is, nem? Értitek a dolgot? Azok, akik így készülnek és úgy várják. Hadd nézzük még egyszer. A mai napnak szeretném, hogyha elvinnétek nyilván a szabad akaratból ezt az igét. Így mondja, hogy kimennek a vőlegény elé. Igaz? Lámpás, olaj, felöltözve, szüzek. Nem azt mondják szívükben, hogy halogatja meg az Uram az ötelt. Látják a jeleket, és nem másokra vonatkoztatják, hanem kiváltsák, hogy az Úr Jézus Krisztus most éltet bennünket, nem sokára eljön, és ha jónak látja, akkor életben és szemtől szembe megláthatjuk őt. De egy reménységet hadd mondjak, kedves gyülekezet. A Szentírás arról tesz bizonyságot, csak utalok rá, hogy azok, akik a hármas angyal üzenet hitében élnek, és meghaltak, és megpihentettek még Jézus Krisztus dicsőséges visszatérés előtt, még mielőtt Jézus megjelenne az ég felében hatalmai dicsőséggel, föltámasztja megdicsőlt testben, hogy lássák Jézus jövetelének a jelét. Hadd idézzek egy igét csak a sok közül. Azt mondja az Úr Jézus, boldogok azok, a halottak mostantól fogva, mert megnyugosznak az ő fáradtságait, és cselekedeteik követik. Képzeljétek. Azért, nem azért, mert boldog, mert meghalnak, hanem azért, mert ebben a kiváltságban részesülnek, és csak utalni szeretnék erre. Gondolkodjatok e felől. Hatalmas dolog. Azok, akik most élnek, ha már melyikünk itt a mindenható Isten megpihentetne, gondoljátok meg, mert úgy látnájónak, és nem látnánk valóban életben, tehát halál nélkül nem látnánk meg Jézus eljövetelét. Jézus a 6. és a 7. csapás között megdicsőltesben ezeket a hívőket föltámasztja, hogy lássuk Jézus jövetelét és annak a jelét. Hadd mondjam szó szerint. Azt mondja Máté 24-ben az Úr Jézus Krisztus, és ez is csodálatos jel, azt mondja, hogy akkor feltetszik az emberfiának jele. Nem azt mondja az Úr igéje csupán, hogy föltetszik az emberfia, értitek? Föltetszik az emberfiának jel az égen. Mi lesz a jel? Segítsetek. Mondjad. Először egy fekete felhő, minél közelebb jön, annál inkább fehér lesz. Miért? Mert angyalok csapata jön, kísér Jézust. Értünk. Testvéreim, szeretnétek velem együtt kimenni a vőlegény elé? Lámpással? Szent legolajával? Hogy Jézus nem sokára jön? Lezárja fölünk szenvedés történetét? Hogy bennünket is szelíddé tesz, és tisztít magának egy kivált képen volna népet, minden jótságot igyekezőt? Igen? Bármennyire lehetetlennek tűnik, az Isten meg fogja csinálni? Szívből kívánom, hogy így legyen, és valóban őszinte imádsággal fogalmazzuk meg, Urunk Istenünk, jöjjön el a Te országod, és legyen meg a takartod, mint hogy a mennyben, úgy itt a földön. Amen.